A kegyelem és a mindenható Isten békessége legyen mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 272. dicséretünk első verszakát, mind jó, amit Isten tészen. Foglaljunk helyet, és a második, harmadik, negyedik és ötödik verszakot énekeljük el. Mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, hogy szól hozzánk a Máté evangélium 11. fejezetén keresztül eképpen. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, Atyám, menny és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, s tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy eléd jöhettünk, és te nem fordulsz el tőlünk, hanem van még szavad hozzánk. Bátorítasz, reményt töltesz a szívünkbe. És hogyha bármiben megfáradtunk, vagy valamiben belefáradtunk, vagy nem tudjuk szívből azt énekelni, hogy mind jó, amit te teszel, hiszen pont azt látjuk, ami történik velünk, de mégis igaz az, amit ígérsz, amit mondasz, ami a te szentírásodban áll, hogy aki te hozzád fordul, az semmiképpen el nem küldöd magadtól. Cselekedj velünk ezen a reggelen is belátásod szerint. Adjál nekünk nyitott szívet, halló fület, és a te akaratodba beleegyező akaratot mindnyájunknak. Köszönjük, hogy Jézusért mindez lehetséges. Szeretnénk még jobban bízni benned, és kérünk arra, hogy te legyél a mi oltalmunk, és arra is, hogy semmit ne akarjunk most elrejteni előled. Köszönjük, hogy megújul minden reggel a te kegyelmed, és most is van mondani valód nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne másra gondoljunk, amikor hallgatjuk, hanem értsük meg azt, hogy nekünk szóló üzenetet készítettél el. Így bátorítsd a mi szívünket annak meghallására és megértésére. Amen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, a 15. fejezetből, a 25. verstől eképpen. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudokolta tőle, hogy mi történik. A szolga ezt mondta, megjött a testvéred, apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat. De te sose adtál nekem még egy kecskegirát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az emberekre, nem mindenkire természetesen, kivételek mindig vannak, de az emberekre általánosságban jellemző az, hogy kerítéseket húzunk, és azokra feliratokat készítünk, és ezekbe a kerítésekbe, vagy dobozokba, vagy helyzetekbe beletesszük az embereket. A mi véleményünk az cávolhatatlan, a mi megítélésünk az hibátlan, és vannak azok a skatolyák, színészek mondják el ezt, hogy nem bírnak szabadulni egyes szerepektől, mert ha egyszer vagy kétszer hasonló karaktert játszott el, akkor rajta maradt, mint tehéren a bőre, ahogy nem régen az egyik színművész mondta, akivel beszélgettem, És nagyon nehéz abban szabadulni. Sokszor a mi véleményünk is ilyen az emberekkel kapcsolatban. Van egy elképzelésünk, van egy sémánk, ebből nehéz kilépni és szabadulni, és amikor jön egy új kollega vagy kolléganő a munkahelyre, akkor először is végignézik a ruházatát, meghallgatják a véleményét, és pár nap után a cávolhatatlan és tévedhetetlen minősítés vélemény kialakul. És már is ott találja magát, azok között, a rácsok között, amit a kollégák, vagy a szomszédok, vagy a barátok, vagy az ellenségek, vagy bárki, de neki épít. És abból nagyon nehezen lehet kijönni. Sokszor hallgatom a esküvőre készülőktől, hogy az anyósom elkönyvelt, a lendő anyósom ilyennek, és én akármit csinálok, abból egyszer nem enged kiszabadulni. Gyakori dolog ez. Ezzel a történettel kapcsolatban is van egy sematikus gondolkodás, hogy ez a rész, amit felolvastam a Lukács evangéliumából, a fejezet a 15. az a tékozló fiú története, az a tékozló fiú, amelyik elment otthonról, parázna nőkkel, ahogy olvastam, eltékozolta meg a barátokkal a vagyont, amíg volt pénz, volt barát, amit olvasunk a Wallenberg szobor feliratán, ugye baj, ha ver, nincs haver. És tényleg így van, amikor elfogyott a pénz, akkor elfogytak a barátok, nem volt munka sem, és a végén a zsidó fiú a disznók mellett találta magát, de még a disznóknak adott moslékból sem engedték őt enni. Ilyen helyzetbe került. Igen ám, de kiderül, hogy azért van egy másik gyerek is otthon, aki nem követte a testvére példáját, józan életet élt. Pedig a szövegből kiderül az is, hogy időnként azért neki is lett volna kedve ahhoz, és ez normális, hogy összejöjjön a barátaival, mulatozzon egy kicsit, vagy legalábbis szelíd és értelmes és intelligens módon egy keveset igyanak, beszélgessenek, süssenek valamit. Szóval egyfajta összejövetel, de valahogy erre sem került sosem sor. És amikor a másik fiú, aki elment és elvitte a család ráeső vagyonának a részét, ez már önmagában abszurdum, hogy él az apuka, és a kisfiú csak oda megy hozzá, és azt mondja, hogy papa, add ki az örökségem, ugyan még élsz, de hát egyszerűen úgy is meghalsz, nem akarom azt megvárni, mert ez ezt jelentette. Ez még ma is kiakasztó tud lenni, de az akkori társadalmi viszonyok között, hogy egy fiúgyerek, akinek tisztelni kellett volna az apját, és követni őt azokban az erkölcsi dolgokban, amit a Szentírás mond, az, hogy egy fiúgyerek ilyet mondjon, aki egyébként is az örökös hivataloson az egyik, ilyet mondjon az apjának, hogy ugyan még élsz, ez persze nem mondta ki, de azzal, amit mondott, ezt mondja ki, add ki nekem a rám eső részt. És amikor ezt olvasom, én mindig megdöbbenek ezen, hogy az apa nem mond semmit. Szó nélkül kiszámolja a ráeső részt, még nem tudta az apja, hogy mi lesz a pénznek a sorsa, dehogy nem. Hogy mi lesz a következmény. Hát pontosan tudta, hogy a zsákba adott pénz, ezek érmék lehettek, vagy ezüst aranytárgyak, nem tudjuk pontosan. Mindenesetre megkapta, és tudta, hogy most látja utoljára azt, amit odaadott a fiának. Meg valószínű, hogy a fiát is most látja utoljára. Illetve lehet, hogy évek múlva majd valamilyen körülmények közül előkerül. De az, aki otthon van, az tisztességes, szorgalmas és becsületes. Hiszen amikor a tékozló visszatérő, akkor is a mezőről jön munkából. Becsülték is érte a családban, és ez egy fontos dolog. Olyan valaki lehetett, aki egyre kevesebb van manapság. Ő azt mondja, hogy 4-kor jövök, és 4-kor ott van. Azt mondja, hogy megcsinálom rendesen, és megcsinálja rendesen. És nem az történik, hogy elmegy, és ereszt mindenhol a tömítés, és leszakad az álmennyezet, és itt tovább lehet sorolni, kinek milyen tapasztalatai vannak. Vannak olyanok, akik rendesen dolgoznak, bár sajnos egyre kevesebben, és vannak olyanok, akik megcsinálják valamit helyesebben, csak túl akarnak lenni a dolgon, de nem akarják rendesen megcsinálni. Ez a fiatal ember olyan volt, aki tisztességesen és jó minőségű tisztességesen dolgozott és jó minőségű munkát végzett, és ezt maga is így gondolta magáról, és meg is mondja, hogy atyám, hát Amit mondtál, azt én mindig megtettem, és engedelmesen, pedig hát már nem volt kisgyerek, megtettem azt, amit kértél tőlem. És az apa sem tiltakozik, hogy na, fiam, azért nem kell túlozni. Nem, ő tudja pontosan, hogy az otthon maradt fiú, az tényleg ilyen. Nem szól rá semmit, amikor a fia ezt mondta. Feltétel nélküli engedelmes gyermek volt, és ez már Jézus korában sem volt általános. Mégis, amit megtudunk róla, az minket bizonyossá tett afelől, hogy valójában ez a történet két olyan gyerekről szól, két olyan emberről, azért mondom így, mert itt fiúkról van szó, de ez ne tévessze meg, mindnek vannak tékozló nők, és vannak tékozló lányok is, bőven. Tékozló nők és tékozló lányok. Tehát ha azt mondjuk, hogy itt két tékozló emberről beszél a Szentírás, akkor ez teljesen egyértelmű. Jézus nem volt pszichológus, de a világon a legjobban ismerte és ismeri a lélek mélységeit is. Azt is tudja, hogy hogy kell egy emberi lelket, esetet, egy embert kezelni. Itt is a történetben, ez ugye azóta is a pszichológusok azt mondják, hogyha meg akarod mondani az igazságot valakinek, mondjál ezt, hogy legalább minimum 3 jót, de inkább 5 jót róla, ha van. Azért kezdik 3-mal, annyit talán van, 5 már nem biztos. Mondjál 3 jót, de ha tudsz, akkor 5-öt, és ha 3 vagy az 5 jót megmondtad, akkor tulajdonképpen már mondtad szinte bármit, mert akkor arra is oda fog figyelni. Persze Jézus ilyen értelemben nem volt pszichológus, és nem ezért csinálta így, hanem azért, mert értett az emberi lelkekhez. De nem véletlen, hogy először sok jó hangzik el erről a fiatal emberről. Viszont azt is leírja a Biblia, ami meg kározatos bűne volt ennek a fiatal embernek. És ez a másik fő mondani való, hogy voltak súlyos, nehéz és istentelen gondolatai ennek az embernek. Ez a fiatal ember nem bírta elviselni, hogy valami nélküle történik a családban. Jön haza a mezőről, hazaja a zenét, és látja a táncot, és megkérdezik, hogy mi történt. Hát ilyen évtizedek óta nem volt itthon. Valami nagy öröm hír van. Azért van ez a nagy buli, ahogy ma ezt mi mondanánk. És a szolga közli, kicseng a szövegből, hogy van egy pici káröröm is a hangjában, hogy hát hazajött a tékozló testvéred. És ekkora ünnepséget szervezett az apád a számára, részére. Ennek örülnek. De hogy lehet ez? Meg ebben benne van az is, hogy mi történik, hogy lehet az, hogy én most is a munkából jövök, engem meg sem kérdeznek, és valami nálam nélkül történik ott, ahol én fontos ember vagyok. Hogy kihagytak valamiből. Hát ha valaki iskolában dolgozik, és kollégánők kihagyják valamiből, ez nem szokott jól esni. Vagy nem vesznek be valamibe, vagy nem beszélnek róla. Vagy egy kisebb közösségben valami nélkülünk történik, sőt meg sem kérdeznek, és be sem akarnak vonni a dologban. Hány háziasszony van meggyőződve arról, hallottam idézőjelben templomi körökben is szent veszekedést azon, hogy azt a leves csak úgy lehet elkészíteni, mert az csak úgy jó, ahogy ő szokta főzni. Egyébként az biztos, hogy ehetetlen lesz, de legalábbis egészen biztosan nem lesz olyan jó, ahogy ő ezt elkészíti. A férfi logika másképpen működik, más dolgokkal kapcsolatos, a műszaki dolgokban ilyen. De értsd már meg, hogy az csak abban a dőlés szögben, úgy és annyi csavarral, és itt tovább, és ha nem úgy betonozzák, és ha kimarad az a szögvas. És akkor megy a vita és a veszekedés, hogy melyik a legjobb megoldás műszakilag. De amikor kórházba kerül valaki az ilyen ember közül, akkor kiderül, hogy nála nélkül is mennek otthon a dolgok. Megy tovább minden maga rendje szerint. Lehet, hogy nem olyan jó a húsleves. Meg lehet, hogy egy kicsit ferdén van odahegesztve, amit hegesztett, mert nem használta azt a derékszögelő vasat, amit kellett volna, de megcsinálta, tart, és még úgy, hogy ki is néz valahogyan. Nagyon sok anya azért nem tudja elengedni a drága fiacskáját, mert ez nem létezik, hogy a leendő menyem ugyanolyan körülmények között tartja majd, a szó is borzasztó, a fiamat, mint ahogy én tartottam, mint ahogy én elláttam, gondoskodtam róla. És kiderül, hogy a fiú meg nem is tudja másképpen elképzelni, mint a leendő feleségével él, ő gondoskodik róla, és ő főz úgy, ahogy főzni tud. Aztán mindenbe belejöhet mindenki, és mindent csinálhat másképpen. Ez nem azt jelenti, hogy le kell becsülni a szülők tudását, szeretetét és gondoskodását. Szó sincs erről. De a szülőknek meg kell tanulni, visszahúzódni, kicsit olyan, mint a javszer, hívjon, jövünk. Ha nem hívnak, akkor nem megyünk, és nincs meglepetés, hogy hú, itt vagyok, és éppen megzavarom a fiatal párt. Ezt is érdemes megjelezni és végig gondolni. Meg jó, ha nincs kulcsom az ő lakásukhoz, mert az az ő lakásuk, és oda csak ők tudjanak bemenni a saját kulcsukkal. De vannak dolgok, amit érdemes kinek-kinek végig gondolni, mert megváltozott egy helyzet, és többé már nem az van a középpontban, amit mi legfontosabbnak tartunk, vagy amit mit készítünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megkérdezni a gyerekünktől, hogy főztél, ettetek rendesen, minden rendben van, nem kell segítség. Szó sincs erről. Ez nem felesleges aggodalmaskodás, meg beleszólás. Normális dolog. Aztán kiderül, hogy esznek, isznak, kirándulnak, jól érzik magukat. Ha meg segítségre van szükség, úgyis fognak jelentkezni. Bár néha nyilván gyakrabban is hívhatnák a szülőket. Mit mond itt az apa? Ráadásul ilyen jelzőket használ a hazatért gyerekre, fiúra. Meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. De mit jelent ez a négy szó? Azt jelenti, hogy a helyére került, mert eddig nem volt ott. Eddig az istentelen világban élt, csinálta, amit ilyenkor csinálni szoktak, elköltötte, amit el lehetett költeni, aztán belenézett a bőrzsákba vagy zacskóba, és az nem volt már benne semmi. A haverok meg leléptek. Ott maradt egyedül, pénztelenül, munkanélkül, és a végén, újra mondom, nagyon megalázó, egy zsidó fiúnak, akinek tisztátalan állat volt a zsidó vallás szerint a disznó, disznókkal kellett legeltetni, és még a moslékból sem ehetett. Hazajön, koszosan, disznószagúan, és akkor most örüljünk ennek, mondja ez az otthon maradt fiatalember. Megharagszik az idősebb fiú, és megsértődik. A sértődékeny emberekkel nagyon nehéz zöldágra vergődni, mert egy idő után bármit mond az ember, akármit mond, megsértődik. Ha azt mondja, megsértődik. Ha azt mondja, megsértődik, mert meg akar sértődni. Ezt is érdemes kinek-kinek végig gondolni, hogy nem vagyunk-e túl érzékenyek bizonyos kérdésekre nézve. És tényleg úgy kell reagálni arra, ha mondanak valamit. Lehet, hogy rosszul fogalmazzák meg. Nem szeretetlenségből, csak talán nem gondolja végig, hogy mit mond. Miért mi mindig végig gondoljuk? És mindig pontosan kidekázzuk, hogy itt ezt kell mondani, ott azt kell mondani. Néha mondunk olyan bődöletes dolgokat, hogy utána jövünk rá, vagy kedvesen megmondják, hogy te ezt most komolyan gondolod, hogy így fogalmaztál, és ezt mondtad neki. Nem érzékelted, hogy ez mennyire bántó. De ez mindig abból fakad, hogy az egónk akkorára tud nőni, hogy túlnő mindenen. Kell mostanában többször púrhabbal is dolgoznom, és ha kinyomja az ember a púrhabot, akkor egy kis gilisztának tűnik az elején, és ahogy érintkezik a benedvesített felülettel, és levegőt kap, elkezd dagadni. És elképesztő nagyságú réseket tud kitölteni. Múltkor, aki ott volt és betonozott, a helyszínen az azt mondta, hogy tudod, a púrhab, meg a gipszkarton minden megold. Ma az építőipar nagy részében púrhabbal és gipszkartonnal dolgoznak. Mert azzal föl lehet a gipszkartont is ragasztani, a lyukakat be lehet tömni. Púrhabbal megdagad, le lehet szépen síkba vágni, el lehet glettelni. De tényleg ilyen sokszor az érzékenységünk, mint a púrhab. Van egy kicsi probléma, és elképesztő nagyságúra duzzasztjuk, és nő a szívünkben. És egy idő után bármit mond a másik, meg akar az illető sértődni. Levágták a hízott borjút, szól a zene, mindez a tékozló öcsike kedvéért. És az apja oda megy hozzá, és azt mondja, gyere be, tehát hazajött, hát értsd meg. Elveszett volt, halálos lelki állapotban volt, de végig gondolta, azt olvassuk, a végigolvassuk az egészet, hogy magába szállt a disznók mellett, aztán hazamegy, és azt mondja, hogy vétkeztem az Isten ellen, és az nagyon fontos, hogy ezt mondja ki elsőnek. És vétkeztem ellen is, apám, bocsáss meg, hadd legyek csak egy szolga a házba, nem kell, hogy visszafogadja fiúi státuszba. De az apa másképpen gondolja, mert a jó apák másképpen gondolják. Elengedik a gyerekük adósságát. Amikor az mond valami olyat, hogy az ember haja égnek áll, mert ez előfordulhat a legjobb családban is. Vagy csinál valamit, amiről egy idősebb szülő már azt gondolja, hogy hát azért ezt nem hiszem el, hogy ezt megcsinálta. Miért mi, amikor 20 évesek voltunk, mindig mindent kiporcívózva végig gondoltunk, és soha nem csináltunk embertelen butaságot. Ilyen könnyen elfelejtjük azt, hogy milyenek voltunk, amikor 10 évesek voltunk. Nyilván más körülmények között éltünk, bizonyos értelemben könnyebb volt, más értelemben meg nehezebb, de tényleg ilyen könnyen felejtünk. Vagy megpróbálunk beleérezni a most 20 évesek rettenetesen nehéz helyzetébe. Nem tudnak eligazodni. Nincsenek világos kapaszkodási pontok Istenen, gyülekezeteni fény kívül. És ha valakinek ez nem kell, vagy nem jár semmilyen helyre, akkor csodálom, hogy egyáltalán hogy tud eligazodni valamennyire ebben a világban. Nem hajlandó ez a fiú megbocsátani és visszafogadni, pedig erre nagy szükség van mindnyájunknak, megbocsátani a testvérének, és visszafogadni őt a szívébe. Hát fogadja vissza az apja, hát az ő fia. Nekem ugyan nem testvérem. Megtagadja a testvéri közösséget is. És amikor azt mondja az apja, hogy öcséd jött meg, akkor azt mondja, apám, a te fiad jött meg, nekem nem a testvérem többé. Amiért dolgoztunk hárman, idézelve egy életen át, azt ő zsákba rakta, elvitte, eltékozolta, most hazajött büdösen, koszosan, elzüllött állapotban, nekem hozzá semmi közöm nincs. Nekem még egy kecskegidát sem engedtél levágni. Neki meg levágtad a hízott borjút. Hol itt az igazság? Hát igen, ezen a földön az igazságot keressük, azt nem fogjuk megtalálni. Csak nagyon ritkán, esetleg. És azt mondja, hogy nem megyek be. Nem volt hajlandó elfogadni és visszafogadni a testvérét. Hányan voltak így? Lett volna ideje, hogy a húgával kibéküljön, konkrét esetről van szó. És nem tette meg. A húga el kellett, hogy költözzön máshova, a testvére, ott a távolban élt, ahogy tudott élni, aztán egyszer csak jött a halálhír, hogy meghalt. Vagy a bátyja, ugyanez. Igen, valóban nem élt valami erkölcsös életet, jöttek, mentek a nők, hozták, vitték a pénzt, a végén az utcára került, hontalannak, befogadta a református egyház, és ott találta meg a testvérét a hontalan szálláson, amikor elment és érdeklődött, hogy hol lehet, és végül is kiderült, hogy ott van, de mire rászánta magát, mert milyen ciki, milyen kellemetlen, hogy egy családtag hontalan lett, addigra már nem volt életben. Nagyon fontos dolog ez, hogy tegyétek meg, amit meg kell tenni, amíg idő van rá. Mert a napok elhitetik velünk, hogy vég nélkül ismétlőnek. De ez nem így van. Egyik pillanatról a másikra mi, vagy ő, vagy bármelyikünk elmehet a minden élők útján. Mennyi minden miatt tudunk mi háborogni, és teszünk szemrányást az Istennek is. Neki mindent, nekem meg semmit nem adtál. Ez jól hangzik, de egyáltalán nem igaz. Hazudunk ilyenkor. Neki mindent, nekem meg semmit nem adtál. Újra mondom, jól hangzik, de nincs köze, egy szemennyi köze nincs a valósághoz. Lehet vele érvelni, ő mindent megkapott, én meg nem kaptam semmit. Vagyis a mindent a semmivel hasonlítjuk össze. De nem igaz nyilván a dolog, de lehet rá hivatkozni, és jó fényben tűnik fel az ember, de azért az Istenről rosszat mondunk ilyenkor. Ez a helyzet. Mert azt mondjuk róla, hogy ő nekünk semmit nem adott, de annak, aki tékozódó életet él, tessék meg, mert most is mit csinál? Az meg megkapja. Hát a Bibliában a Zsoltár is háborog ezen, hogy az istentelen egy életen át parázna életet él, szórja a pénzt, mindene megvan, hízik. A gazdagság jelképe a Bibliában a kövérség volt. Mindig kövér a szíve, kövér a pénztárcája, egészségesek a gyerekei, mindegyik tanul, rendben van minden, és nekem meg. De azért a végén csak úgy fejezi be, hogy nézem a gazdagok helyét, és nem találom. Az istentelenség helye nincs meg többé. Az istenhű ember meg mégiscsak ott van az Isten közelében. neki bezzeg van, nekem nincs, vagy még mindig nincs, és már nem is lesz. Ez egészen biztos. Neki adott az Isten társat, autót, egészséges gyerekeket, nekem meg nem. Pedig nem erről van szó. Csak mások az élet utak. Kívánjuk a másik házát, lakását, autóját, társát, gyerekeit, szellemi képességét, előrejutását, a másik szolgálatát. Bezzeg rá, azt bízták, nekem meg nem adtak semmit, pedig én sokkal jobban tudnám csinálni, mint a másik. És aki így gondolkodik, annak az egy idő után a szíve megkeseredik, és szembe kerül Istennel meg a másikkal is. Kiderül erről az otthon maradt fiúról, hogy nem csak a testvérét nem szerette, az apját sem szerette igazán. Mert tényleg az apjától mindent megkapott, nem tudott együtt örülni vele, amikor a másik fiú hazajött. Nem osztozik az apja örömében, egészségesen, úgy, ahogy kell, hogy a testvére hazajött, és igazán nincs semmi baja, hát igen, a pénz az elúszott, de azért a pénzt azt mindig lehet pótolni, ha nem is olyan mennyiségben, ahogy, de mégiscsak lehet pótolni. Vagy ha valamit pénzzel tisztességes módon meg lehet oldani, azt oldjuk meg pénzzel, mert az a legegyszerűbb, ha ez nem csalás vagy vesztegetés. Ha valaminek az az ára, fizessük meg, és túl vagyunk rajta. Jó ezt megtanulni. Vannak helyzetek, amikor nem szabad sajnálni a pénzt. Mert ha azzal meg lehet oldani, akkor oldjuk meg, fizessük ki, rendezzük el, és nincs többet követelés a másik oldalról. Akkor oldjuk meg azzal. Nyilván van, amikor nem lehet, és nem is szabad pénzzel megoldani. A pénz elveszett, vagy lehet pótolni, vagy nem is ez a lényeg, de az, hogy hazajött, az igen. Halálos méreg az, amikor valaki nem tud örülni annak. Amikor a családban valaki valaminek örül, vagy a munkahelyen nem tudsz együtt örülni a kollégával, az pedig mindig nagy öröm, amikor látunk valakit, hogy előbbre jut, hogy elér eredményeket, hogy mi segítettünk neki például abban, hogy ő előbbre tudjon jutni, akár még följebb is vitte Isten az ő dolgát. Örülni annak, hogy többet kapott, és nem visszaélni ezzel. Lehet 100 milliós jachtokat vásárolni, ahelyett, hogy hálás lenne az illető azért, hogyha Isten följebb vitte a dolgát. És ennek megfelelően segítene azokon, akiknek nagyobb szükségük van erre. Ő tényleg otthon maradt, és van ebben igazság, hogy ő rendes, tisztességes fiú volt. Hogyne? Tényleg otthon maradt, dolgozott egy nappal át éve, akkor is a mezőlőjön, építette a családi fészket, joggal esett neki rosszul, az egész bizonyos értelemben igen. De nem akar kiengesztelődni, és ez a probléma. Mert jogos időnként az, amit látunk, hogy igazságtalanság. Sőt, ki kell mondani. Van olyan, hogy igazságtalanság, ami történik. Meg ami történik velünk. Ilyen is van. És akkor jogosan mondjuk. Mint ahogy ő is jogosan mondta. De a bűne az volt, hogy nem akart kiengesztelődni. Csak egyet akart, ő egyedül a középpontban maradni. Elment az öccse, titokban még az is lehet, most nem feltételezem, de lehet. Emberek vagyunk, meg is könnyebbült, hogy megkapta a részét, elment, most már én vagyok a király. Én vagyok az egyetlen gyerek otthon, aki még otthon van. Nem kell osztozni az apa szeretetében sem. Egyedül az övé lesz minden. És kiderül azért, hogy az engedelmessége is csak látszólagos volt. És előkerül valami egészen szörnyű dolog, egy lista, hogy mi mindent csinált. Hát ez a legszörnyűbb, mikor valaki elkezdi sorolni az Istennek, hogy ő mi mindent csinált, mióta templomba jár. Ez a legrosszabb, ami történt. Hát tényleg ezért csinálja? Nem hálából azért, amit kapott az Istentől. Amikor előkerülnek az egyházi listák, hogy már az ősöm is, valami elképesztő az egész. De Isten előtt nincsenek érdemeink, ezt mi nem akarjuk tudomásul venni. Isten előtt nincsenek érdemeink. Isten egyre néz az ő fiára. És aki az ő fia mögött van hitben, az bemehet az ő csodálatos országába. Apám, mennyi mindent tettem a vagyon, a te érdekedben ezt érdemeltem, és jönnek a feljegyzések. Ennyi hőségben végig küzdött nap a mezőn, fagyos éjszakák, vadállattól fenyegetett nyáj, ott voltam mellettük, és mindez csak akkor jegyezhette föl, amikor még az öccse otthon volt. Akkor dolgozott a listán, mikor a másik még ott volt. Tehát a szeretet, hiány az elképesztő. Már akkor írja a listáját, amikor ott van mellette a testvére. Ezért zavarodik össze, mikor az hazajön, mert ugye beállt arra, hogy itt mindenem minden az enyém már. Elment, én maradtam, most már minden az enyém. És összezavarodik, mert váratlanul felbukkan az, akinek nem kellene hazajönni és felbukkannia. Ezért zavarodik össze. Összeborul, felborul a jól felépített terv. A számítás és az elképzelés összerombolódik. Hát nem erről volt szó, hogy visszajön. Elment, Isten áldja, de nem erről volt szó, hogy visszajön és felborít mindent. Ott van a gyűlölet, a szeretetlenség, a számítás. Hát eddig nem az övé minden. Nem így van ez a gyerekeinkkel. Hát ha egyszerre meghalunk, nem az övék lesz minden. Most még mi is használjuk, mit csináljunk. Hát még élnek a szülők, akkor használják ők is a dolgokat, meg a nagyszülők, de aztán egyszer ez megszűnik, és majd ők lesznek szülők, meg nagyszülők, és akkor majd hogy esik nekik a hasonló viselkedés. Mi annyi mindent felhánytorgatunk a társunknak, a feleségünknek, a férjünknek, a kollégáknak, azoknak, akik a környezetünkben élünk, élnek, hogy tehát ezt meg ezt megcsináltam. A feleség mondta el, a férje minden alkalommal egy darab kis mosdókagylójuk van a fürdőben. Az ő dolga az, hogy kisurolja és felmossa utána. És minden akkor elmondja, hogy drágám, kisuroltam, felmostam, óriási teljesítménynek minősül nyilvánvaló módon, de elképesztő dolog ez otthon. Nem bírjuk elengedni. Hát ha ott lakom és használok mindent, akkor nem az lenne a helyes, hogy magamtól. Én nem is kéne szólni nekem. Hát látom, hogy koszos a kő, vagy használt, mert egy pár napja nem volt, felmosom, nem? Látom, hogy elfogyott valami, elmegyek, ha már dolgozom, pótolom. Nem ott élek, és nem részesülök a javakból. Muszáj a gondolkodásunkon változtatni, mert ha úgy van, ahogy, és az nem jó, akkor az semmiképpen nem jó. Hát ezen változtatni kell. Vagy hallottam ilyet, hogy gyerekem, hát ez most ennyibe fog kerülni, és ez rettenetes sok pénz, amit rád kell költeni. És belegondoltam abba, hogy a szerencsétlen gyerekben ez mit vált ki, hogy ő pénzbe kerül a szülőknek. Egy olasz filmben volt ez, hogy 5 gyerek volt, és egy meggondolatlan mondatot mondott az apa. Túl sokan vagyunk. A legidősebb fiú felakasztotta magát, és magával vitte a kis testvérét is a halálba. És az volt az üzenet, hogy már nem vagyunk olyan sokan. Meg volt ennek persze az eredménye is, meg most nem ez a lényeg, mert nem erről van szó. Csak hogy a mondataink, a szavaink, nagyon meg kell gondolni. Vigyázni arra, hogy mit mondunk, mi jön ki a szánkon, mindenki bukhat, hibázhat, szó sincs erről. De azért mégiscsak muszáj meggondolni, hogy mit mondunk a szüleinknek, és mit mondunk a testvérünknek, a családtagunknak, meg a gyerekünknek. Ami kiderül még ebből, hogy az idősebb fiú nyílt lázadásba megy át, beszélgetnek az apjával, de hát nyíltan lázad az apja ellen. És az apja azt mondja, hogy gyere ki, beszéljük meg. És aztán gyere be, ünnepelj velünk együtt. És azt mondja, hogy nem megyek, és hiába próbál a fia szívére beszélni. Lehet, hogy már nincs is szíve a fiának. Csak egy megkeményedett kődarab van a szíve helyén. Nem lehet megenyhíteni, és az indulata semmiképpen nem változik meg. Nem ért meg semmit, és nem lát be semmit. Vitába száll az apjával, és nem hajlandó engedelmeskedni. Az engedetlenség abban a korban súlyos bűn volt, ma is az az Istennel szemben, ha neki nem engedelmeskedünk. De azt azért végig kell gondolni, hogy vajuk melyik volt messzebb az Istentől. Az, amelyik elment, nyíltan vállalva a lázadást, vagy az, amelyik ott van az apa mellett, az Isten mellett, mondhatjuk így is nyugodtan, és az Isten mellett élve, gyülekezetbe járva, szolgálatot várva és vállalva, lázad valaki az Istennel szemben. Az, aki elment, az belátja a bűnét, bocsánatot kér, hazatér. Ma olyan divatos jelszóvá vált az, hogy ne törődjünk a múlttal. Borítsunk fájtlat a múltra. A múltunk akkor szűnik meg, amikor a múltunkra bocsánatot kértünk az Istentől. Mindenre. Néven nevezve, kimondva. Nagyon fontos kérdés ez. Egyszer tisztázd a múltadat az Isten előtt. És akkor ő eltörli álnokságodat, és Jézus vére megtisztít minden bűntől. Bocsánat annak van, aki bocsánatot kér. Olyan megdöbbentő az, hogy engedik elmenni a tékozlót, és az apja nem mond semmit, hagyja elmenni, másikkal megbeszélget. Az apa pontosan felismeri ezt, hogy neki két tékozló fia van. Az egyik elment, de megtért abból, hazament, a másik otthon van, de semmi köze nincs igazán senkihez, csak önmagához. Azt olvassuk, hogy nem ért el az apa semmit. Az otthon maradt fiú nem fordul meg sírva, nem kér bocsánatot, nem látja be, hogy mit csinál, hogy szeretetlen, marad abban a kemény szív állapotában, ami van, van. 1 Korintus 13, Pál azt írja, ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Ha szeretet nincsen bennem, olyan vagyok, mint a pengő érc és az engő cimbalom. Ez a fiú nem tud örülni, és nem tud a testvérével együtt érezni. Kíméletlen szeretetlenség van a szívében. Hogyan kezdi az apa vele való beszélgetést? Ez olyan mélyre megy az ember szívébe, azt mondja, hogy fiam, neki most is a fia. Az is, amelyik elment, és az is, amelyik otthon maradt. Örökre a fia mind a kettő. Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Nem érted? Az egész, amit itt látsz, nézz körül. Mindenem a tiéd. Ő megkapta a részét, elment, ő neki már nem lesz semmi. Mindenem, ami itt van, a tiéd. Mi egyek vagyunk, egy vér. Semmi nem változott. Ugyanúgy szeretlek téged is, mint az öcsédet, és az öcsédet, mint téged. Én mind a kettőtöket egyformán szeretlek. Mindenem a tiéd. Olyan szomorú ez, hogy a tékozó fiúnak a vagyon egy része kellett, amivel elment, és nem az apja meg az apja szeretete, az otthon maradt fiúnak meg egy kecskedik, ha kellett volna meg az elismerés, de neki se kellett az apa szeretete. A történetnek itt vége szakad, legalábbis Jézus nem folytatja. Valóban vége van a történetnek? Nincsen, mert ez a példázat rólunk és Istenről szól. Ez ilyen egyszerű. Nem kell belegondolni mélyebb dolgokat, de nagy mélységek vannak mégis benne, mert mi vagyunk a tékozlók, és Isten az Atya. És mi folyamatosan elhagyjuk az Istent akkor, amikor nem engedelmeskedünk neki. Vannak jó cselekedeteink, természetesen, amikor tettük, amit megértettünk. De mi van azokkal, a helyzetekkel, amikor azért világosan láttuk, hogy ez nem lehet kedves az Isten előtt, és mégis belementünk. Persze van, aki egy életen át tékozolja az életét, és van, aki megfordul, van, akinek tisztségei vannak, de a szíve mégis távol van az Istentől, és úgy tékozol. Van, aki tévedhetetlennek, igaznak, szentnek és tisztának tartja magát, de a szíve kőkemény a másik emberrel kapcsolatban. És egyáltalán nem adja meg a tiszteletet és a szeretetet annak, amiről pedig a Biblia beszél. Adjátok meg a tiszteletet annak, akinek jár a tisztelet. Elrendezzük-e, megoldjuk-e, megmondjuk-e. Ezért feleljük most csendben belül a szívünkben pár kérdés, amit felolvasok őszintén. Mit tartasz magadról? Csak jó tulajdonságaidat, vagy vélt jó tulajdonságaidat tartod számon? Vagy engeded azt, hogy Isten minősítse az életedet, a hívő életedet is? Engedelmes, szorgalmas, józan vagy csupán, aki mindent számon tart, és mindent szóvá tesz, vagy szeretet van a szívedben, másokkal kapcsolatban. Szereted azokat, akiket Isten melléd adott? Vagy csak használod őket, mikor, mire? Mire kellenek neked az emberek? Az a bűnöd, amit te is látsz, vagy az, amit mások látnak, vagy amit Isten annak nevez az életedben? Megnevezheti az összeset, mindegyiket? Egyiket a másik után? Vagy van egy pont, ami után megsértődsz Istennel szemben? Valóban engedelmeskedni akarsz Istennek, vagy csak egy pozíció, egy szolgálat, vagy a látszat kell, és arra ügyelsz. Úgy nézel ki, mint egy hívő keresztény, vagy valóban Istennek átadott életű, hívő, istenfélő ember vagy. Akkor azok a cselekedeteket, amelyeket megtűrsz, amit csinálsz, meg amit mondasz, meg aminek mutatod magad, hogyan férnek össze Istennek való engedelmességgel. Ugyanazzal a mércével mérd a saját életet, mint a másikét. Vagy magaddal szemben sokkal elnézőbb vagy. neked még bocsánatos bűned is lehetnek a beosztásod, a funkciót, a szolgálatod miatt, amit biztosan elnéz az Isten, vagy pedig beláttad, ha máshol nem, a disznók vájúja mellett, hogy vétkeztél az Isten és mások ellen, és bocsánatot kérsz attól, akitől kell. Lehet, hogy Isten szeretné otthon folytatni ezt a listát. Elcsendesedhetnénk, a vasárnap nem munkára van, hanem arra, hogy csendesedjünk el, és töltsük az Istennel ezt a napot, ezt a délutánt akár. És lehet, hogy ő még jó pár kérdést föltesz. Újra mondom, hogy a példázat rólunk szól, Istenről is rólunk. Minket kérlel a mennyei atya, ilyen csodálatosan, hogy gyere haza. Azt mondta, hogy fiam, de nem csak a fiúról van szó, meg a férfiakról, nőkről, meg a lányokról is. Gyere, tér haza, tér meg hozzám az Isten fia országába. Várlak szeretettel, ha eddig még ezt a döntést nem tetted volna meg. Nem azt akarom, hogy vallásos református legyél, vagy evangélikus, vagy római katolikus, hanem az Isten gyermeke legyél. Gyere haza, mert nyitva van a mennyei atyai ház ajtaja. És azt mondja Jézus, hogy hogy ne adnék mindent önmagammal együtt te neked. Mindenem a tied. Nem ezt tette az Isten? Mindent odaadott. Az egyszülött fiát odaadta a keresztvára. Azt mondja, mindenem a tied. Már más nem tudok adni. Mindent odaadtam. Odaadtam Jézust. A tisztát, a büntelent, a szentet. És azt mondja, hogy úgy akarlak felöltöztetni, hogy a példázatban megmosták a hazatért tékozló fiút, kapott gyűrűt, ami a visszaállítása volt a jogainak, és kapott tiszta ruhát. Lemosták róla a disznószagot, a koszt, a mocskot, és megtisztítva, új ruhába öltöztetve, tiszta ruhába öltöztetve, odaállították az atya elé. Pont ezt teszi az Isten. Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Tiszta fehér ruhát kap az Istentől, aki hozzáfordul. Ezért olvastam azt fel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus, akik megfáradtatok, és tereket hordoztok, és én békességet adok a ti szíveteknek. Gyertek, örüljünk, vígadjunk, mert öröm van a mennyben egyetlen bűnös ember megtérésén. Imádkozzunk. Istenünk, egyedül te látod a szívünket, hogy örömet akarunk-e okozni most neked. Azzal igazán szívből elkötelezzük magunkat, életünkben először vagy újra, melletted, a te igéd mellett, a te szavad mellett, a te személyed mellett. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ugyanezt mondod nekünk. Mindenem a tied. Az én egyszülött fiamat adtam neked. Érted, helyetted és miattad. Köszönjük Istenünk, hogy hívsz és válsz bennünket, és nem számít, hogy milyen messzeségből jövünk. Nem számít, hogy milyen szagunk van, mit csináltunk korábban, mit követtünk el, hogy tékozoltunk el pénzt, időt, házasságot, családot, mit tettünk tönkre, és miben sínlődünk magunk is. Jöhetünk messze földről, és abból az ínségből, amiben magunkat sodortuk. Vagy abból a jó állapotból, amiről azt hiszük, hogy az az igazi. Kérünk téged arra, hogy folytasd a kérdések föltevését, és mi hagyd tudjunk őszintén szívből válaszolni neked. Köszönjük, édesatyánk, hogy a fiadért meghallgatsz minket. Amen. A csöndben beszélgessünk még Istennel. Jézus Krisztus, így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igére úgy, hogy a 272. dicséretünk hatodik verszakát elénekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, mind örökké ezt vallom. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma 5 órakor ifjúsági óra lesz, és a másik, a fiatalabb csoport is megtartja a maga idejében a saját körét. 7:30 bibliaóra csütörtökön hívjuk és várjuk erre is a testvéreket. 2 kérést szeretnék továbbadni. Ha valakinek van kapacitás arra, hogy esetleg eljön és lenyírja a füvet, azt megköszönjük. És ha valaki megy a metroáruház felé Budaörsön vagy máshol, akkor ezek a kiúszható papírkéztörlők, mert azt csak ott lehet kapni, és azt megvenni a gyülekezet számlájára, azt megköszönnénk, mert aki ezt szokta tenni, az most nem tud oda elmenni, tehát ha valaki ebben tud segíteni, akkor ezt köszönettel vesszük. Énekeljük el fennállva a himnuszt, és aztán vegyük az áldást. Vegyük Isten áldását, az Isten szeretet, és ő úgy szerette ezt a világot, hogy Jézust az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen.